Isten igéjét olvasom, Mózes első könyvéből, a 35. fejezet első 15 verséből válogatott verseket. Isten ezt mondta Jákobnak: indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Jákob ekkor azt mondta háza népének és mindazoknak, akik vele voltak: távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Induljunk, menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele. Kőoszlopot és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele. Nem hallottatok arról az őrültről, aki fényes délelőtt lámpást gyújtott, a piacra rohant, és közben folyton azt kiabálta: Istent keresem, Istent keresem. Mivel a jelenlévők között épp sokan voltak, akik nem hittek Istenben, nagy nevetés támadt. Talán elvesztetted? Kérdezték egyesek. Talán csak nem szaladtál valamerre, mint valami gyerek, így mások. Vagy netán elrejtőzött, fél tőlünk, hajóra szállt, kivándorolt. Így kiabáltak és nevetgeltek össze-vissza. Az őrült közéjük vetette magát, szinte átjukasztva őket a tekintetével. Hová lett Isten? Kiáltott föl. Majd én megmondom nektek, megöltük őt, ti és én. Gyilkosai vagyunk mindannyian. De hogyan is csináltuk ezt? Hogyan is lehettünk képesek kiinni a tengert? Kiadta kezünkbe a spongyát az egész láthatár letörléséhez. E vonalak nélkül mi lesz egész építőművészetünkből? Állnak-e házaink a jövőben is? És mi magunk, vajon meg leszünk-e még? Mit tettünk, amikor a földet elszakítottuk napjától? Merre halad most? Van-e még fönt és lent van-e? Nem a végtelen semmiben bolyongunk, nem érezzük az üres tér borzongató fuvallatát? Vajon nem lett-e hidegebb? Nem jönnek közelebb, és mindegyre közelebb az éj. Nem kell-e lámpást gyújtanunk fényes délelőtt? Nem halljuk tán az Istent temető sírások ricsaját? Isten halott, halott is marad, és mi öltük meg őt. Mivel vigasztaljuk magunkat mi, minden gyilkosok gyilkosai? Kitörli le rólunk a vérét? Milyen vízzel mossuk le magunkról? Miféle vezeklést, milyen szent játékot találjunk ki önmagunknak? Az őrült most elhallgatott, és megint hallgatóira nézett. Ők szintén hallgattak, és idegen tekintettel bámulták őt. Beszélik még, hogy az őrült azon a napon különféle templomokba tolakodott be, és rázendített Requiem Aeternam Deo-jára, ami azt jelenti örök nyugodalmat Istennek. Amikor kivezették és felelősségre vonták, egyre csak azt hajtogatta: ugyan, mi egyebek ezek a templomok, hanem Isten kriptái és síremlékei. Na, ez az a híres Nietzsche-i aforizma, amiben benne van az a félreértett és nagyon híres mondat, hogy az Isten halott. Félreértett, mert ez nem egy ateista kiáltvány, mint láthatjuk. Nem egy ilyen, amit csak így idézni szoktunk, hogy Nietzsche azt mondta, hogy Isten halott, mi öltük meg őt, haha. Hanem a modern embert talajvesztésének a kifejezése. Fájdalmas kiáltás a semmiben. Azt mondja, hogy az Isten halott. Nem volt mindig az, élt, de meghalt. Eleinte talán még egy végtelen tenger volt. Régen. Még egy végtelen tenger volt. Aztán először a végtelenségét veszítette el, aztán egy-egy kanálnyival apadt, végül kiszáradt. Azt is írja, hogy a láthatár volt ő. Őt láttuk mindenben. Hát régen őt látták mindenben, nem? Aztán egyre több dolog lett, amit meg lehetett magyarázni máshogy is, nélküle is. A kép színei fakultak, egy ideig még ilyen szürke és színes részek váltogatták egymást, de aztán rájöttünk, hogy a színes sem különbözik semmiben. Ugye az is beszürkült. Az Isten halott. Régebben nagyobb, majd ahogy telt az idő, egyre kisebb öblök, színfoltok, rések tartották életben, olyan rések, ahol még volt számára hely a valóságban, amikhez valahogy kellett ő, hogy értelme legyen, hogy meg lehessen magyarázni, rá lehessen fogni. De ezek a rések egyre inkább kiszáradtak, betömődtek, beszürkültek. Hát természetesen egy ilyen bevezetés után az ige hirdetés további része ennek a képnek a cáfolatáról kell, hogy szóljon. Meg kéne találni, hogy ez a gyilkosság mégis mikor történt, hogyan történhetett, és valahogy visszacsinálni. Mikor halt meg ez az Isten? Talán a felvilágosodáskor? Ki ölte meg? Esetleg ez a Nietzsche? Rá kell haragudni? Hogyan halt meg? Úgy, ahogy Jézus született, hogy nem volt számára hely, nem maradt számára hely. Nem. Ezt az Istent, akiről eddig szó volt, és akit amúgy nem láthatjátok, de végig kisbetűvel írtam. Ezt az Istent, a rések Istenét, akit mi beraktunk ezekbe a résekbe, amik egyre szűkültek. Nem a felvilágosodáskor ölték meg, hanem még a világ kezdete előtt. És nem Nietzsche tette, de nem is mi, hanem az az Isten tette, aki a teljességnek és a valóságnak az Istene. És nem a rések betömködésével, hanem a puszta létével tette semmissé. A puszta létével, a teljesség Istennel nem teszi lehetővé egy olyan Istennek a létét, aki csak a valóság réseibe fér bele. Azzal a puszta létével, ami három személy, de még ez sem okoz szakadást, rést benne, mert ő egy Isten. Mert ő maga a kapcsolat, amiben az Atya szeretete a lélek által akkora volt a fiú iránt, hogy ez túlcsordult, és megteremtette a világot őre nézve. Három személy, de egy Isten, aki ennyire rés nélkül önmagában a kapcsolat, aki megteremtette a világot, a valóságunkat, azt a valóságot, amiben vagyunk, itt és most is. Mi ezáltal a rés nélküli Isten által vagyunk teremtve ebbe a rés nélküli valóságba. A bűneset arról szól, hogy elhittük, hogy az Isten hazudik nekünk. Mert mi a hazugság? Ha valaki hazudik, vagy valami hazugságnak bizonyul, akkor az nem igaz, az nem valós. Ezek szerint a bűnesetben elhittük, hogy Isten és az ő szava nem a valóság. Ezért nem lehet múlt időben beszélni a bűnesetről, mert tart, mert nap mint nap elhisszük ezt a hazugságot, hogy Isten és az ő szava nem a valóság. Hogy ő kikanalazható és kifakítható, hogy nélküle is megy, hogy ő csak a valóság megmagyarázhatatlan réseibe fér be, ő csak a vasárnap délelőttbe vagy estébe fér be, ő csak ebbe a könyvbe fér be, ő csak a hívőkbe fér be. Ő csak abba fér be, amikor jól vagyok, amikor jónak érzem magam. Elhittük, hogy ő csak a résekbe fér be. Pedig a rések istenét kezdettől fogva nem egy eszme vagy egy ember tagadja, hanem maga a teljesség istene. Ezért nem kell megijedni, ha valaki tagadja ezt az Istent, és azt mondja, hogy már nincs számára hely, nélküle is megy, régen még talán volt szerepe. Nem kell megijedni, mert maga a teljesség Istene is tagadja ezt az Istent, és mi nem benne hiszünk. Mi abban az Istenben hiszünk, aki így szól Jákobhoz az ige szakasz elején. Indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked akkor, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Ahhoz, hogy megértsük, mert eddig ilyen nagyon filozofikus voltam, most meg behoztam a Bibliát, és szeretném megmutatni, hogy ugyanarról az Istenről beszélek. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért ugyanaz a teljesség, a valóság Istene, mint ebben a régi könyvben szereplő Isten. Ráadásul ő ugyanaz azzal az Istennel is, aki téged teremtett. Meg kell néznünk azt a jelenetet, amire hivatkozik a szakasz, azaz Mózes első könyvének a 28. fejezetét, amikor Jákob Ézsau elől menekül. Mert ez az a rész, amiben először találkozunk Jákobbal Bételben, és erre hivatkozik, hogy ide menj vissza, menj fel újra Bételbe. Úgyhogy ezt a szakaszt felolvasom. Jákob pedig elindult Beersebából, és Harán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, amelynek a teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok. Megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítettem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem is tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alatt volt, felállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Aztán elnevezte azt a helyet Bételnek, Isten házának, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Azt olvastuk a történetben, hogy Jákob akkor még egyszerű, emberi, csaló mi voltában, ahogy azt a neve is jelenti. Elfárad, lefekszik egy kőre, elalszik és álmot lát. Az volt ebben az álomban, hogy létrán járnak fel le az angyalok, a létre tetején az Isten áll, Ábrahámnak és Izsáknak az Istene, aki Jákob Istene is akar lenni. A személyes kapcsolat Istene, akinek nem derogál szóba állni egy ilyen egyszerű, nagyon is emberi csalóval. Képzeljük el ezt a képet, ahogy a menny és a föld összeér. A lépcső is szimbolizálja ezt. A Szent Isten beszél a gyarló emberhez. Ez azt jelenti, hogy nincs rés. Ha a menny és a föld összeér, ha van lépcső, ha a Szent Isten a gyarló emberhez beszél, az azt jelenti, hogy ebben a valóságban nincs rés. Jákob, amikor felébred, így szól, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem is tudtam. Igen, mert a teljesség Istene, az igazi Isten, az csupa meglepetés. Csupa és én nem is tudtam pillanatérések Istene, nem, mert pontosan tudjuk, hogy mikor mit fog csinálni, mert ugyebár mi találjuk ki, nem igaz Isten kép. A teljesség Istene, csupa és én nem is tudtam pillanat, mert nem marad abban a résben, amiben te beletetted, hanem megmutatja magát a nyomorult, bújdosó, emberi valóságban, és az örömeinkben is. Jákob elnevezi a helyet Bételnek, azaz Isten házának. Az Isten háza. Ez azt jelenti, hogy az Isten otthon van az életemben, tud rólam, kapcsolatot akar velem. Szóval ennek a régi könyvnek az Istene, Jahve, pont hogy nem a rések Istene, pont hogy nem akit ki lehet venni a valóságból, hanem az a teremtő valóság, akinek a mindent betöltő teljessége nem teszi lehetővé annak a létét. Szóval a Biblia tényleg erről az Istenről beszél. Jákob tényleg vele találkozott. De te is erről az Istenről beszélsz, amikor azt mondod, Isten. Átcsordult a valóságodba, eltörölve azt a hazugságot, amit nap mint nap elhiszel a bűnesedben. Hogy az Isten hazudik neked, hogy nem a valóság. Észrevetted már, hogy fellejárnak az angyalok, a menny és a föld összeér, és hogy ő otthon van, vagy otthon akar lenni a te életedben is. Tart még a karácsony, ami ennek az átcsordulásnak a megtestesüléséről szól, vagy a karácsony olyan szorosan kapcsolódik a hideghez és a kivilágított Váci utcához, ilyen villogó magas sarkukkal, ez volt tavaly, nagyon szép volt. Ehhez kapcsolódik csak a karácsony. Ezek nélkül teljesen abszurd az egész. Nekem is abszurd, nagyon melegen van. Nehéz belehelyezkednem a karácsonyba. De igazából elképzelhetjük, hogy tényleg december 24-e van, csak Hawaiion vagyunk, és ott ilyen meleg van, ott telelünk. Ma este a csillagos ég lehet az az égősor, ami alatt a Szenteste békessége és valósága újra megszólít, újra megtestesül. Mert a Biblia nyáron is arról az Istenről beszél, aki ott és akkor testé lett, és újra meg újra úgy akar veled találkozni, ahogy vagy, és ahogy ő van. Jákobnál megtörtént ez a találkozás. Majd eltelt nagyon sok idő, és nagyon sok minden történt vele. Két napja véget ért a napközis táborunk, és ott jóba lettem egy Fruzsi nevű 9 éves kislánnyal, aki egész csütörtökön a Kenesei Zsófi után rohangált, és azt kérte, hogy meséljen neki a Bibliából történeteket. A végén már azt csinálták, hogy Zsófi csak úgy kinyitotta valahol a Bibliát, és azt a részt magyarázta neki. Még akkor is, ha Jób könyvénél nyílt ki. Ez durva volt. Úgyhogy ha azt mondom, hogy Jákob Istennel való találkozása után nagyon sok időt állt el, és ebben a nagyon sok időben nagyon sok minden történt vele, akkor ott ilyen igazi jó sztorikra kell gondolni, amik miatt Fruzsi kérlelte Zsófit, hogy meséljen még. Ezek Mózes első könyvében vannak, a 29-től a 34. fejezetben. Azután, hogy Jákobnak volt ez a látomása, ez az első látomás, egészen addig, amit felolvastam az elején, hogy visszatér oda, ugyanerre a helyre. Lábánnál dolgozott, hogy megkapja a lányát, Ráhelt, de leátadták neki, így még többet dolgozott, aztán gyerekei születtek. Csak gondoljuk el egy ember életében, hogy ezek a jól ismert történetek, ezek a jó sztorik, egy ember életében mennyi minden történés, amikor 7 évig dolgozott Ráhelért, Leát kapta, megint dolgozott, megkapta Ráhelt, még többet dolgozott, gyerekei születtek, meggazdagodott, elhagyta Lábánt, üldözőbe vette, de kibékültek, majd Jákob követeket küldött a bátyjához, előre küldte mindenét, tusakodott Istennel, győzött, kibékült még Ézsauval is, végül pedig a sikemi vérfürdő miatt újra útnak indult a családjával. Én is tudnék jó sok jó sztorit mondani a megtérésem utántól a mai napig. Velem is nagyon sok minden történt azóta, és veletek is biztos nagyon-nagyon sok minden történt azóta. Lehet, hogy olyan is, amit Fruzsinak nem mesélnénk el. Azt látjuk, hogy őszintén, megharcolva járja az útját Jákob, és Isten vele van, ahogy ígérte neki. Mégis, ahogy a felsorolásból is látszik, annyi minden rakódott rá arra az egyszerű, semmit nem birtokló életre, aki ott aludt Bételben, egy kövön. Az ember, amikor találkozik Istennel, és megérti, hogy ki ő igazából, és mit tett érte, akkor nagyon boldog. Én is nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam. Ahogy a Zsoltáros írja, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. De aztán ebben a megváltott földi létben, a már igen és a még nem feszültségében, mikor már meg vagyok váltva, de még nem jött vissza Jézus. És az őszinte megharcolt úton levésben annyi minden történik velünk és rakódik ránk. Én nagyon meglepődtem a megtérésem után, amikor először újra bunkó voltam, és így, hát tényleg nagyon, nagyon rossz volt, és akkor tudtam, hogy ez nem olyan, hogy innentől kezdve nincs bűnöm. Őszinte megharcolt úton levésben nagyon sok minden történik velünk, és rakódik ránk. Sokszor nehéz úgy látnunk Istent, mint először. És sokszor a megtérés napjai nagyon távol vannak már. És most érkezünk el az elején felolvasott igeszakaszhoz, mert mindezek után Isten ezt mondta Jákobnak, indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked akkor, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Mert bár sok minden változott azóta, Jákobnak is, nekem is és neked is, de az nem, hogy Isten lehajol, kapcsolatot teremt és szól. Ha mi el is felejtenénk, hogy ki ő és milyen valójában, ez az egyik legnagyobb kegyelem számomra, hogy emlékeztet minket. Megint csak a Zsoltáros szavaival kérdezhetjük tőle, a teljesség Istenétől, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenétől, akiben nincs semmiféle rés. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten szól Jákobhoz, indulj, menj fel Bételbe, és telepedj le ott. Menj föl. A héber szó itt ugyanaz, mint amit a zarándoklatra használunk. Ahogy a zarándok út, úgy ez a Bételbe való felmenetel is megtisztulással jár. Ezt mondja Jákob a vele lévőknek, távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Ahogy Isten elhív, hogy újra és újra fáradhatatlanul megmutassa neked, hogy milyen ő valójában, el kell engedned az idegen isteneket, az idegen istenképeket. Menj fel, menj vissza Bételbe, az Isten házába, ahol ő otthon van. És ez a visszatérés lesz az igazi megérkezés, nem csak az Istenhez, hanem az igazi önmagadhoz, és az igazi valósághoz is. Mert mindkettőnek, önmagadnak és az valóságnak is, az eredeti és legteljesebb formája az az, amiben otthon van az Isten. Jákob háromszor nevezi el ezt a helyet Bételnek. Először az álma után, aztán ebben a részben kétszer. Te is nevezd el minél többször Bételnek azt a helyet, ahol épp vagy. Folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat, folyamatosan haza kell érkeznünk abba a világba, és abba az önmagunkba, amiben Isten otthon van az ő teljességével. Ehhez a hazaérkezéshez nem kell elrugaszkodni a valóságtól, nem kell becsapnod magad. Egyedül annak a megvallására és abba az igazságba való belekapaszkodásra van szükség, hogy ez az egyetlen valóság. És ha tényleg nincs más valóság, akkor minden más hazugság és céltévesztés. Július első hetének a végén vagyunk. A nyár nagy része még előttünk van, sok munkával és pihenéssel egyaránt. Többen a gyülekezeti táborba indultak le ma. A jól megérdemelt pihenés szabadsága és a melegnek ez a lassúsága jó alkalom arra, hogy elindulj visszafelé Bételbe. Most van időd. És figyeld, ahogy útközben a megtestesült átcsordulás, Jézus Krisztus eltöröl mindent, ami az igazi önmagad és a valóság igazi teremtője közé áll. Ebben az eltörlésben tényleg igaz volt, hogy az Isten halott, de ott és akkor nem a rések istene, hanem a fiú Isten halt meg, és támad fel, akire nézve a valóságunk, és mi magunk is teremtettünk. Indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott. Telepedj le. Kapaszkodj bele abba az igazságba, ami Jézus Krisztusért a tiéd. Azaz, hogy a kárpit felhasadt, a menny és a föld összeér. Az üdvösséged már most elkezdődött. És a teljesség Istene rések nélkül ölel magához, és otthon van benned. Amen. Imádkozzunk. Nagy vagy, Urunk. Sokkal nagyobb vagy, mint azok a rések, amikbe belerakunk. Sokkal nagyobb vagy, mint a félelmeink. Hálásak vagyunk ezért. Te vagy egyedül méltó az imádatunkra. Így kérünk, hogy miután elmentünk a te házadból, mással is megélhessük, hogy az Úr van itt, és én nem is tudtam. Hadd legyünk nyitottak a te meglepetéseidre. Hadd próbáljuk ki a kegyelmedet olyan helyzetekben, amikor magunk eszére appellálunk. Hadd próbáljuk ki a vigasztalásodat olyan helyzetekben, ahol vigasztalhatatlanok vagyunk, vagy mással vigasztaljuk magunkat. Hát próbáljuk ki a te békességedet és megelégedettségedet. Ott, ahol másban keressük a kielégülést. Szentlélek Isten, tégy minket nyitottá erre. Hadd járuljunk eléd nap, mint nap. Felöltözve azt az új embert, akiben otthon van az Isten. Belelépve abba a világba, a valóságba minden reggel, amit te teremtettél, amiben otthon vagy a te teljességeddel. Kérünk a betegeinkért. Hát próbálják ki a te gyógyításodat, ott, ahol azt mástól várnák. Vagy a te vigasztalásodat, békességedet ott, ahol nem találják az értelmet, az enyhülést. Imádkozunk a gyülekezeti táborért. Áld meg az ottani szolgálókat, résztvevőket, alkalmakat. És imádkozunk ezért az országért, és ezért a világért, hogy észrevegye, hogy az az egy valóság van, amiben te a teljességeddel jelen vagy. Hadd forduljunk így hozzád, megtéréssel, nap mint nap, akár először, akár újra és újra. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.